Nem tudom, hogy van-e köztünk valaki, aki gondolt már úgy a Bibliájára, mint egy fegyverre. Az Efézusi levélben azt mondja Pál apostol, hogy Isten beszéde, a kimondott és a leírt ige, az a lélek kardja. Isten beszéde, az ő kimondott és leírt igéje, az a lélek kardja. A kard hozzá tartozott az akkori harcosoknak a felszereléséhez. Nagyon fontos harci eszköz volt. Jól ismerték, jól tudták ezt az akkoriak. Nap mint nap láthattak ilyen fegyvereket a római katonák oldalán. És tudták, hogy milyen hatékony és milyen veszélyes fegyver tud lenni ez a kard. Tehát a lélek kardja is egy fegyver, az Isten beszéde. De nem árt tudni azt, hogy ki ellen és hogyan kell ezt a fegyvert használni. Pál apostol szintén az efézusiaknak írja azt, hogy a mi harcunk nem test és vér ellen folyik. Nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen a sötétség világának urai, és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Vagyis ki ellen kell ezt a kardot használni? A sátán ellen, az ő támadását legyőzni lehet ezzel a fegyverrel, az Isten igéjével, mint karddal. A lélek kardja, az Isten beszéde egy nagyon hatékony fegyver akkor, amikor a sátánt kell lefegyverezni. Amikor ugyanis ő bűnre csábít bennünket, akkor válaszolhatunk neki azzal, amire az ige tanít bennünket. Így tett Jézus is, amikor őt kísértette a sátán. Isten lelke ugyanis az igét használja. Azt az igét, amit ismerünk, azt, amit nem ismerünk, azt nem tudja használni az életünkben. De az igét, amit ismerünk, azt használja arra, hogy fegyver lehessen a mi kezünkben a sátán ellen. De hatékony fegyver a lélek kardja, az Isten beszéde akkor is, amikor a bennünk élő, bennünk lévő gonoszságot kell legyőzni és lefegyverezni. Mert Isten lelke használja az igét arra is, hogy leleplezze a mi óemberi vágyainkat, a mi óemberi gondolatainkat, szándékainkat, és használja arra, hogy bűnismeretre és bűnbánatra vezessen bennünket. Nyilván azért, hogy utána bocsánatot kaphassunk a mi bűneinkre, mert megbánva azokat, ígéretünk van arra, hogy ő hű és igaz is megbocsát. A zsidókhoz írt levélben szintén szó van az Isten igéjéről, mint ami élesebb minden kétélű kardnál. Úgy olvassuk, hogy mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Megítéli a szív gondolatait és szándékait. És egészen mélyre képes hatolni az emberi lélekben. Hát ha ebbe belegondolunk, hogy milyen az, amikor egy tőr valakibe belehatol és áthatol az ízületek és a velők szétválásáig, azt gondolom, hogy ez egy nagyon fájdalmas művelet tud lenni. Felmerül ilyenkor az a kérdés, hogyha az ilyen veszélyes, lehet egyáltalán emberre fogni ezt a kardot. Oda megyek valakihez, és jól megszúrkodom ezzel a karddal. Megkérdezem tőle, hogy na, fáj már? És ha nem jövök, akkor oda szúrok. Még keresünk valamit. Hogyha nem szúrkodom, akkor meg jól fejbeverem vele, erre is lehet használni az igét. És használják, hogy használjuk is néha így sajnos. el lehet mondani belőle, hogy bűnös vagy, itt és itt nézd meg, meg is tudjuk mutatni, hogy tudunk sorolni példákat, hogy igen, nem tartod meg a vasárnapot, és hazudtál, hogy megloptad az államot, nem kértél számlát, számla nélkül fizettél. És lehet sorolni, ismerjük, ha ismerjük az igét, bárkiben találunk olyat, ami kivetni való, ami talán nem jó. És ez nem azt jelenti, hogy a bűnöket el kellene bagatelizálni, vagy ne kellene róla beszélni, akár egymás között is. Hogy ne lenne szabad elmondani az igazat. Mert a feddés és az intés is hozzá tartozik a hívő ember életéhez. És úgy is, hogy ezt gyakoroljuk, meg úgy is, hogy ezt el tudjuk fogadni másoktól. De amikor egy másik ember életében az igét használjuk alapul arra, hogy leleplezzük a bűnt az ő életében, akkor érdemes feltenni a kérdést, hogy ezt milyen indítatásból tesszük. Valóban Isten szeretete vezérel bennünket. Ő indít erre. Javára válik most annak az embernek az, amit készülni, tenni készülünk. Vagy inkább csak megsebzem vele, mert ez a tőle, ez a kard, ez sebezni is tud. Csak is Isten kezében van biztos kézben ez a fegyver. Nem a mi kardunk. Az Efézusi levélben úgy olvassuk, hogy ez a lélek kardja, az Isten beszéde. A lélek kardja. Csak ő tudja, hogy mikor és hol lehet és kell ezt használni úgy, hogy az ne okozzon olyan maradandó sérüléseket, amik aztán talán nem gyógyulnak meg soha. Isten lelke embereken keresztül végzi az ő munkáját. Szentlélek test nélkül jött el ebbe a világba, és ha bennünk él, akkor rajtunk keresztül munkálkodik. És mi is lehetünk eszközök az ő kezébe, minket is bevon az ő munkájába, és a lélek kardját is adott esetben a kezünkbe adja, hogy ő használja a mi kezünkben. Hogy ő használja a mi kezünkben. Mert akkor ez lélekből és lélekkel történik. Emlékszünk még, mit olvastunk az elején? Ennyi ige, amit felsoroltam, nem biztos, hogy könnyű visszaemlékezni az alapigére. Úgy indult, hogy mi önmagunktól nem vagyunk alkalmasak erre a szolgálatra. Egyáltalán az Istennek való szolgálatra önmagunktól nem vagyunk alkalmasak. A lélek tesz erre alkalmassá. Mert lélek nélkül a Biblia csak betű. A Biblia csak betű, és azt olvastuk a betűről, hogy a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Sok ember Bibliáját lehetne lefoglalni bizonyítékként lelki sebek miatt, vagy lelki gyilkosságokért. Mert nem úgy, vagy nem akkor használtuk, amikor kellett volna, vagy ahogyan kellett volna, és talán leginkább nem arra, amire kellett volna. A lélek kardja elsősorban minket kell, hogy átjárjon. Bennünk kell, hogy hatást gyakoroljon. Először minket kell, hogy megvizsgáljon az az ige, amit másoknak akarunk mondani. Minket kell átjárnia, és bennünk kell elválasztani a jót a rossztól. Mert ha ez nem történik meg, akkor csak sebezni tudunk vele. Vagy rosszabb esetben ölni tudunk vele. Ilyen a Biblia alapján történő törvénykezés a gyülekezetekben, vagy esetleg a családokban. Főleg akkor, hogyha esetleg ez képmutatással is társul. Amikor esetleg azt is elvárjuk a másiktól, ami bennünk sincs meg, amit mi sem gyakorlunk. Sok fiatal pont ezért fordult, vagy fordul el az egyháztól egyáltalán. mert csak a betűt kapták, vagy kapják, és lélek nélkül kapják. Csak a betűt lélek nélkül. Törvények, szabályok, szigor, elvárások. És aztán talán csodálkozunk, hogy a fiatalok, amikor felnőnek, akkor nem kérnek belőle. Amíg Isten lelke nem árad ki ezen a világon, addig csak betű volt, a törvény volt. A törvény betűje. A törvény pedig nem tud bennünket megmenteni. Voltak, akik megpróbálták minden egyes betűjét betartani a törvénynek. De még senkinek nem sikerült. A törvény nem tud bennünket megmenteni. És itt a törvény alatt elsősorban az Ószövetség törvényeit értették, és érthetjük mi is mózesi törvénykönyvet, de az Új Szövetség lapjait is lehet törvényként értelmezni. És sokan teszik is, törvényként használják. Lehet minden betűjéhez foggal, körömmel ragaszkodni, kínlódni, vergődni, hogy már megint nem sikerült, ezt se tudom megtenni, arra sem vagyok képes, ezt is elrontottam. A törvény betűje nagyon hasznos, de csak arra képes, hogy rámutasson a mi hiányosságainkra. Arra képes, hogy a bűnt ismerté tegye előttünk, de nem képes minket megváltoztatni. Mi sem tudjuk magunkat megváltoztatni. Nem vagyunk képesek önmagunktól betartani a törvényt. A változásra bennünk egyedül Isten lelke képes. Ő tud bennünket megváltoztatni, és ő akar bennünket megváltoztatni. A Szentlélek által van lehetőségünk felszabadulni a bűn kötelékei alól, a bűn rabsága alól, amikor nem tudjuk tenni a jót, amikor újra és újra benne vagyunk a rosszban, ez az, amiből meg tud szabadítani bennünket Isten. Hogy tudjuk szabadon tenni azután a jót. Ezért kell proféta könyvében azt olvassuk, hogy lelkemet adom belétek, és életre keltek. Ekkora különbség van Szentlélekkel és Szentlélek nélkül élni az életet. Lelkemet adom belétek és életre keltek. Abban az ige szakaszban szerepel Ezékiel próféta könyvében, amikor Ezékielnek kiszáradt csontoknak kellett prédikálnia. Mert Szentlélek nélkül kiszáradt csontvázak vagyunk igazából. Halálra ítélt és bűnben vergődő emberek. De Isten nem ilyen életet szánt nekünk. Ő nem azt szeretné, hogyha kínlódnánk, hogyha vergődnénk. Ő azt szeretné, hogyha megtartanánk a törvényt. Mert azok jók. Az, ami javunkra adatott. Szeretné, hogyha feltöltődnénk azáltal, hogy jót teszünk. Hát az örömet jelent, amikor jót teszünk, amikor győzünk a bűn felett. Azt szeretné, hogyha a mások és a saját javunkra, a saját örömünkre is élnénk az életünket. Ő be akar tölteni az ő javaival, az ő áldásaival, hogy örömteli, hogy kiegyensúlyozott életet élhessünk vele, benne. Ezért nem hagyott minket Jézus magunkra, amikor ő visszament a mennybe. Ezért küldte az Atya Isten az ő lelkét, ki Jézus nevében jön, úgy olvassuk az igében, hogy mi megelevenedjünk általa, hogy a halálból életre keljünk, azáltal, hogy a szívünkbe írja az ő törvényeit. Mert akkor már nem erőlködés jót tenni, ha a szívünkbe van írva, hanem öröm. Öröm jót tenni. akkor nem azért teszem, mert kötelező vagy, mert elvárás, hanem rájöttem, hogy ez nekem jó. Isten lelke vezet erre. Ez értem van. Szeretetből teszem, örömmel teszem, jó szívvel teszem, és szabadon teszem. És közben tudom, hogy olyan közegben vagyok, az Isten jelenlétében, az ő lelkével való közösségben, egy olyan közösségben lehetek, ahol van lehetőségem hibázni is. Ez nagyon fontos dolog. Tudni azt, hogy az Isten jelenlétében van lehetőségem hibázni is. Ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. És ebben a szabadságban nem kell félni. Mert hogyha elesek, akkor van, aki felemel. Nem néznek ki, nem marasztalnak el. Isten az ő atyai szeretetével vesz körül, és helyreállít, és megvigasztal. Csak ilyen közegben, ilyen elfogadó közegben tud az ember igazán fejlődni és változni. Ezt tudja biztosítani azt, hogy az elhintett igen magvak azok kicsirázzanak, azok szárba szökkenjenek és gyümölcsöt hozzanak az életünkben, ha ilyen közegben élünk. És az Isten közelségében, a vele való kapcsolatunkban ilyen közegben lehetünk. De jó, ha ez nem csak az Istennel való kapcsolatunkban valósul meg, hanem a családunkban is, és a gyülekezetünkben is. Mert ott, ahol az ember csak azt kapja, hogy miben rossz, hogy miben hibázik, ott inkább szorongás és visszafejlődés van. Mert ha én ennyire rossz vagyok, akkor inkább egy lépés hátrébb lépek. De nem akarom, hogy újra bántsanak. Nagyon fontos, hogy milyen közeget alakítunk ki a közösségeinkben, a családunkban és a gyülekezetünkben. Fontos, hogy azt a közeget tükrözze, amiben élünk az Istennel való kapcsolatunkban, a Szentlélek által. De ez persze az kell, hogy jól ismerjük a mi Istenünket. Hogy helyes Isten ismeretünk, Isten képünk legyen. Mert az képződik le a mi kapcsolatainkban is. Ha mi olyan Istent ismertünk meg, aki elfogadó szeretettel vesz minket körül, akkor könnyebben tudjuk mi is ilyen szeretettel körülvenni azokat, akik minket körülvesznek. Az embertársainkat, a testvéreinket, a családunkat. Ha viszont olyan Istent ismertünk meg, aki elvárásokat támaszt, aki folyton csak követel, akinek meg kell felelni, akkor ez fogja meghatározni a mi kapcsolatainkat is, mert ezt várjuk másoktól is, hogy megfeleljenek a mi elvárásainknak. Istent a Biblián keresztül lehet megismerni, és a Biblia alapján az Isten az előbbire hasonlít, és nem az utóbbira. Isten nem követelőző Isten. Isten nem kényszerítő Isten. Az Isten a szeretet. Ő nem olyan, akinek meg kell felelni. Ő olyan, aki először az ő mentő karjával fölemel minket. Átölel és elfogad. Mint egy apa a gyermekét. Aki bekötözi a mi sebeinket. És aztán az ő közelségében felszínre jönnek a hiányosságaink is. Felszínre jönnek azok a dolgok is, amiken változtatni érdemes. Mert amikor Isten igéjét olvasom vagy hallgatom, akkor azáltal Jézus Krisztus közelségébe kerülök, az ő jelenlétébe kerülök, és az ige fényében, az ige világossága által és Jézus közelségében, jelenlétében lelepleződnek a bűnök. Ott nyilvánvalóvá lesz minden. És azt mondhatnánk, hogy lényegében a betű segítségével, de nem a betű által, hanem a lélek által, mert Isten lelke teszi számomra világossá és érthetővé azokat a betűket, és aztán már az nem csak törvény, hanem az élet és igazság az életemben. Szentlélek az, aki bűnbánatra segít, és aztán oda vezet, ahol gyógyulás van, ahol bocsánat és szabadulás van. Jézus Krisztus keresztjéhez vezet. Ez a megtérés lényegében. És ez az, amire újra és újra szükségünk van mindannyiunknak. Szükségünk van a megtérésre ahhoz, hogy megvalósuljon az, amit a 18. versben olvastunk az elején. Hogy mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át. Mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által. Dicsőségről dicsőségre. Az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. De ez nem az egymással való lelki kardozás, szurkálódás segítségével valósul meg. Nem is az igével történő fejbeverés segítségével valósul meg. Mert a betű megöl, a lélek pedig megellenít. Legyen ránk is igaz az, amit Pál apostol írt, hogy ő tett minket alkalmassá arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk. Áldott szolgálat ez. És ebben számít ránk az Úr. Arra hív minket, hogy az ő megelevenítő munkája ne csak a mi életünkben legyen nyilvánvalóvá, ne csak a mi életünkben valósuljon meg, hanem abban a munkában mi is beálljunk úgy, hogy ez a megelevenítő lélek rajtunk keresztül másokat is elér. És Isten az ő lelke által másokban is végezhesse az ő munkáját. Adja azon, hogy így legyen. Amen.
Amen.